Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekesfüzet 125. énekével. Menjetek be kapuin hálaadással.
Menjetek be kapuin hálaadással, tornáca hív a dicséretekkel. Menjetek be kapuin hálaadással, tornáca hív a dicséretekkel. Mert jó az Úr, örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mind örökre. Mert jó az Úr, örökké és hűsége megmarad mind örökre. Menjetek be kapuin, menjetek be kapuin hálaadással, tornáca hív a dicséretekkel. Menjetek be kapuin hálaadással, tornáca hív a dicséretekkel. Mert jó az Úr, örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mind örökre. Mert jó az Úr, örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mind örökre.
Ezt a jeruzsálemi zarándokok énekelték, amikor felmentek a templom lépcsőin, és most mi is behívogattuk a kicsit későket ezzel az énekkel. Isten hozott mindnyájunkat, foglaljuk el a helyünket. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, ahogyan szól Isten igéje hozzánk a Kolossébeliekhez írott levélből, az első rész 12. versétől a 23. versig. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelmségek, akár hatalmasságok, minden általa is reánézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testben halála által, hogy minket, mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd szín elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben, szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdetetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én Pál szolgájává lettem. Hallottuk Isten igét. Tárjuk ki a szívünket imádsággal, válaszoljunk imádságban. Hálásak vagyunk, édesatyánk, hogy eleve így szólíthatunk téged, hogy mennyei atyánk, köszönjük, hogy nem csak megálmodtál, megteremtettél minket, hanem elküldted a fiadat, a bárányt, akinek a vére minket megváltott. Köszönjük, hogy kétszeresen is a tieid vagyunk, teremtett lényekként is, és örökbefogadott fiaidként Krisztus által. Annyira szeretnénk megerősödni ebben az identitásban, szeretnénk, hogyha ez határozhatná meg az életünket. Olyan sokféle bélyeget sütöttek már ránk, annyira sokféle seb próbál minket meghatározni. Most azért vagyunk itt együtt, hogy amit most olvastunk, hallottunk, ezek az igazságok határozzanak meg. Segíts nekünk, hogy az azonosságunk teljesen rád épüljön, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, hogy a ti megváltottjaid vagyunk, akiket megbékéltettél magaddal. Szeretnénk, Urunk, megmerülni a kegyelemben, az elfogadásodban. Szeretnénk, hogyha ez mosna át minket mindenestől, az elutasítottságainkat, a sebeinket, ha ez gyógyítana, hogyha ez szabadítana meg a megkötözöttségeinkből. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg minket, ige hallgatókat, áld meg szolgádat Gábort, aki most az igével szolgálni fog közöttünk, és áld meg a gyermekek között szolgálókat, áld meg gyermekeinket, hogy mindenki ezt a szép üzenetet kapja meg, és mindenki ebben erősödjön meg, hogy te mit terveztél velünk, hogyan tekintesz ránk, kik vagyunk mi a te szemedben. Segíts nekünk, hogy mi is lássuk magunkat a te szemszögedből, a te szemeddel, és hogy ez legyen a mi életünknek a forrása, tápláléka, eredete, ereje. Kérünk, Urunk, hogy így fogadj el minket bűnösöket, te bocsáss meg a bűneinket, és te adj nekünk tiszta lapot és új kezdetet, és így kérünk, hogy szenteld meg az ünnepünket, Isten tiszteletünket. Legyél jelen szent lelkeddel, töltsd be minket, mosd meg minket igazságoddal. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. A 164. dicséretet énekeljük az igehirdetésre készülve. Kegyes Jézus, itt vagyunk a te szent ígéd hallására. Ezt az éneket fennállva énekeljük.
Thank you. hallgassuk meg nyitott szívvel, figyelemmel Istennek igéjét. Pál Kolossébeliekhez írott leveléből olvasom a első fejezet 19. és 20. versét, az előbb meghallgatott hosszabb ige szakasznak egy részlete. Így ír Pál az Úr Jézus Krisztusról. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgyhogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Foglaljuk el helyünket. A múlt heti Isten tiszteleten elkezdődött egy sorozat a Kolossé levélnek a tanulmányozása, akik itt voltunk egy héttel ezelőtt, emlékezhetünk rá, és az igehirdető András egész részletesen bevezette, hogy milyen körülmények között íródott a levél. Csak arra utalnék vissza, hogy a korabeli kolossébeli gyülekezetben, ami egy fiatal gyülekezetnek számított, tehát párhuzamot rögtön vonhatunk a káposztásmegyeri gyülekezettel, többféle tévtanítás, téves, hamis elképzelés az Isten világáról, Isten személyéről. Ilyen téves elképzelések, tévtanítások felütötték a fejüket, ezt hozhatták kívülről is, de tenyészett a gyülekezeten belül is, és a múlt heti igehirdetésben is hallottuk, többször András ezt levezette, hogy a mi körülményeink, a mi időnkben ugyanez a veszély fenyegethet minket, hiszen nem csak 2000 éve Kolosséban lehettek ilyen jelenségek, ilyen problémák, hanem ez ugyanúgy van a mai napig is, nálunk is. Itt a földi életben, ebben a történelmi korszakban, ugye az jellemző az egyes ember életére is, a közösség, az egyház életére is, hogy minden töredékes, nem vagyunk még készen. Így a gyülekezeti életünk is, a hit életünk is ilyen. Mindig veszélyeztetve vagyunk, vagy kívülről, és mindig van bennünk valami fogékonyság, hogy bekapjam a horgot, valami olyan könnyebb utat válasszak, talán ez mindig ezeknek a tévtanításoknak a törvényszerűség, hogy könnyebbnek látszik abban a pillanatban. Aztán később megtapasztaljuk, hogy keservesen rossz. Csak egy pillanatban tűnt könnyűnek. Tehát aktuális ennek az igének a tanítása. Most ugornék egyet, ugye fölvázolt a Pál a bevezetésben, a levél bevezetésében, hogy mik voltak azok a problémák, és Pál apostol nagyszerű pedagógusnak bizonyul. Tudnélik, most úgy folytatja a gyülekezet gyógyítását, nevelését, hogy nem azt kezdi taglalni, hogy milyen hibáitok vannak, ezt is rosszul gondoljátok, azt is rosszul gondoljátok. Már rég nem így kellene csinálnotok, a hívő embernek, ilyennek, olyannak, amolyannak kéne lennie. Lehetne ez is egy út, ez a könnyebb út, ugye mi szülők, nagyszülők, minden emberi kapcsolatban élők, főnökök beosztottak, hogy ez a könnyebb út, hogy mindig a hibákat emeljük, és azt kezdjük magyarázni, hogy ezt már megint így csináltad, vagy még rosszabb, ha úgy fogalmazunk, mindig így szoktad csinálni. Akkor az a szegény mácsi nagyon nehezen tud kimászni ebből a gödörből, ha ő mindig úgy csinálja. De Pál egy másik módszert követ, ő most, itt a felolvasott részben hallottuk, Jézus Krisztusról ad egy csodálatosan szép leírást, hát oda vezeti a tekintetünket, a figyelmünket, hogyha nem akarunk butaságokat mondani, gondolni, hirdetni Isten személyéről, ha nem akarunk eltévedni, ha igazi békességet akarunk és szabadságot, ha mindennek a fő megoldására akarunk rábukkanni, a csapás irányra, akkor a legjobb, leghasznosabb, a legkíméletesebb, a legszeretettel teljesebb az, hogy most akkor Jézusról kezdjünk beszélgetni. Ne egymásról, ne a hibákról, hanem próbáljuk újra és újra Jézust megérteni. Egy csodálatosan szép himnuszt hallottunk itt az előbb, ugye el van rejtve itt a szövegben, egyszerre hitvallás, kicsit ugyanaz a műfaj, mint amit előbb elmondtunk a keresztelőnél, az apostoli hitvallás, csak az nem bibliai szöveg, a bibliai szövegből következő régi őskeresztény hitvallás. Ez is hitvallás, de egy költői formában elhangzó hitvallás, mint egy himnuszt hallanánk, emelkedett szövegben. Ennek az emelkedett hangulatnak van előnye is, mert még fenségesebben kiemeli azt, hogy csak Krisztus, és semmi, és senki más, csak ő egyedül. De ennek az emelkedett szövegnek hátránya is van, hogy néhány sora, kifejezése talán nehezebben érthető, és én nem is vállalkozom már arra, két okból sem, hogy ezt minden egyes sorát megmagyarázzam. Az egyik oka, a fontosabbik oka az, hogy nem érzem magam arra alkalmasnak, és én sem értek minden, na így egyszerű. A második oka pedig az, hogy 3-4-11 van, és hogyha minden sorát elkezdenek itt részletezni, akkor én rosszat tennék most egy gyülekezettel, igen, sokáig kellene itt ülögélnetek. Tehát emberi problémák, bajok, és Pál, mint egy jó pedagógus, tele szeretettel, nagy bölcsességgel, a lényegre tereli a szót, hogy nézzük meg töménye még egyszer, ilyen ünnepi formában, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus, és akkor majd utána jönnek a részletek, újra előveszi. Nézzük meg mi is erre a kis közös tevékenységre szeretnélek benneteket hívogatni. Most kicsit nekem, mint igehirdetőnek furcsa azt kimondani, hogy a mai igehirdetés Jézus Krisztusról szól töményen. Tudnék, azért nehéz ezt kimondanom, mert hogyha volt, és sajnos voltak olyan igehirdetéseim az idők folyamán, lehet, hogy még több is, csak nem vettem észre magamról, amikor nem Jézus Krisztusról beszéltem főleg. De keresztény igehirdetés, keresztény egyházban, annak mindig Jézus központunak kell lenni. Tehát bármit veszünk el az igéből. Elővehettem volna Mózestől a pusztai vándorlást, 10 parancsolatot, vagy prófétákat, vagy példabeszédek könyvét, vagy bármit. Mindig Jézusra kell mutatnia, mert hitünk szerint, és ezt a hitet kaptuk, ezt nem mi fejlesztettük ki, gerjesztettük magunkból, hát minden Jézusról szól, Jézusra mutat, előről, hátulról, oldalról, különböző oldalról. Tehát a keresztény igehirdetés, ha nem csak papi szövegelés, hanem igehirdetés, az mindig Jézusról szól, mindig úgy, ahogy ő mutatja be saját magát, tele kegyelemmel és igazsággal. Ahogy János is megfogalmaz az evangélium elején, láttuk az ő dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. El lehet rontani ezt a Krisztusról a beszédet, el tudjuk rontani, mi igehirdetők is el tudjuk rontani, és most udvariasan és óvatosan fogalmazom, mint aki én is sokszor ülök ott a székben. Igen, hallgatóként is el tudjuk rontani. És itt bocsássatok meg, egy viccet hadd mondjak el, sokan ismeritek, és nem vagyok jó viccmesélő. Ez egy egyházi vicc, azért merem elmondani. Egyházi óvodát kell magunk elé képzelnünk, ahol az óvodások az óvónénivel éppen az állatokról beszélgetnek. Hangsúlyozom, egyházi óvoda. És az óvónéni kérdezi a gyerekeket, na gyerekek, milyen állat lehet az? Barna szőre van, pamacsos füle, hosszú farka, ügyesen ugrik a fákra. Na mi lehet az? Gyerekek zavartan hallgatnak, mocorognak, végre a legbátrabb jelentkezik, és mondja, hogy óvónéni, kérem, én tudom, hogy mindenre az a helyes válasz, hogy az Úr Jézus Krisztus, de azt hiszem, hogy ez most a mókus. Ugye ez a vicc kifejezi azt, hogy el tudjuk mi rontani. Természetesen a mókusnak is köze van az Úr Jézus Krisztusról. A mai igényben hallottuk, hát ott van Jézus a teremtésben. Minden általa lett rajta keresztül, hogy így adja vissza a szöveg. A mókus is természetesen. De jól kell értenünk ezeket a dolgokat. Mielőtt elkezdenénk ezt a himnuszt egy kicsit részletezni, szeretném arra felhívni a figyelmeteket, amit előbb itt hallgattunk, hogy hogyan is vezeti át Pál apostol is a bevezetését addig, hogy nagyon-nagyon fényesen és emelkedetten Krisztusról kezd hitet tenni. Ezt hallottuk, hogy adjatok hálát az atyának, hálaadás, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országában, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Itt még nem a himnuszt halljuk, de már Pál, mint egy reflektorral világítaná, hogy na, ilyen a Jézus Krisztus, a Krisztus Jézus, mert az ő korában már ez a helyes megfogalmazás, ilyen. Mit hallunk itt? Egy-két szót emeljünk ki. Mondja, hogy alkalmassá tett minket, akik benne hiszünk. Nem magunktól lettünk alkalmasak. Ugye, sokszor elhangzott ebben a templomban is, hogy nem egy jó ember képző tanfolyamon veszünk részt. Minél több időt eltöltesz a templomban, sokat imádkozol, sokat olvasod az igét. Imádkozzunk sokat és olvassuk az igét, ne értsük félre egymást. De nem gyűjtünk pontokat. Nem tudjuk magunkat kiemelni a gödörből. Ő tesz minket alkalmassá. És hogy készültem, számomra egy meglepetés volt, még ezt soha nem vettem észre, hogy az eredeti szövegben itt olyan kemény kifejezés van, az a alkalmasság, olyasmit jelent, hogy elégségessé tett minket. Ez egy kicsit az önérzetünket helyre teszi. Bizonyítványosztás idejében ugye ez a szó sokat mond, elégséges, átmentem, görbült ugyan. De itt ezt ne úgy értsük, hogy a teljesítményünket pontozta, hanem ez a kifejezés is az Isten, az Úr Jézus kegyelmét fejezi ki, hogy dehogy vagyok azért alkalmas, mert annak hiszem magam, vagy olyan sokan tapsolnak. Nem. Kegyelem. Hát olyan, mint egy elégséges kegyelemből átmentem. Aztán szabadulásról is van itt szó. Ő szabadított minket meg a sötétség hatalmából. Ugye a kegyelem is már az Úr Jézus fényét mutatja. Most ez a szabadítás. Ez a szabadítás is egy kemény kifejezés. Ez olyasmit jelent, hogy ő kiragadott bennünket a sötétség hatalmából. Tehát nem egy olyan pihe-puha szabadítás, megsimogatta a fejünket, te alapjában véve jó ember vagy, szép vagy, okos vagy, rendes életet élsz, hát téged megszabadítalak. Hanem ez egy kemény, szinte durva kifejezés, hogy kiragadni valahonnan, ahova be van ragadva, ahol nem tud már mozdulni. Ez egy ilyen szabadság, kiragadás. Lehet, hogy itt is elmondtam, szinte biztos, Dömösön sokszor emlegettem azt az emlékemet, egyszer a Felső Tisza mentén táboroztunk, és az egyik strandoló valaki ott a parton jó ebéd és egy alapos sörözés után bement a vízbe, de úgy, ahogy nem kellett volna, aztán hirtelen elkapta a sodrásot, elég kiszámíthatatlan a Tisza, és kezdett kiabálni, hogy a kép mindig most is magam előtt van, kezét kidugta, és akkor egy bátor, ügyes és gyors észjárású horgász utána ugrott és kihúzta, kiragadta. Az a jó ember nem tudott volna kijönni abból a sodrásból, de valaki, egy külső erő kiragadta, hát ilyen a mi szabadulásunk. És azért rágódom ezeken a kifejezéseken, mert olyan jó lenne arra ráhangolódnunk, hogy Krisztusról beszélünk, ő nem akárki, ő ki tud ragadni. Igen, van hatalma, kegyelme gyakorolni, ő ilyen. Olvastunk olyat a hitvallásban, benne teremtetett minden a mennyen és földön. Ezt úgy fordítanám le nagyon egyszerűen, hogy Jézusnak mindenhez köze van. Mindenhez köze van, ami az életemben történik. Vagyis egészségtelen dolog egy éles határt hozni, hogy van az életünknek egy világi, egy profán része, és van egy ünnepi vallásos része. Sokan, és talán sokszor mi is így gondolkodunk, amikor talán valamit lazítani akarok, hát most elengedhetem magam. emlékszem arra, és lehet, hogy ezt is elmondtam már, így bocsánat az ismétlésért, több évtizeddel ezelőtt Újpesten az Attila utcai kis templomban hallottam, a Bandi bácsi nagyon szemléletesen mondta ezt, a Gyökösi Bandi bácsi, hogy van egy olyan vasárnapi keresztjén típus, olyan Jézuska bezárós típus, hogy elmegyünk, meglátogatjuk Jézuskát, ott 10:30-kor kezdődött az istentisztelet, 10:30-től 12:00-ig meglátogatjuk, akkor az az életünknek a szent része. Szépen felöltözünk, illendően viselkedünk, de 11:30-kor aztán bezárjuk a kaput, maradj bent Jézuska egy hétig. Most én a saját életemet élem. Nincs ilyen. Van jelentősége az istentiszteletnek, van jelentősége annak, hogy most fehérinkban rajtam, bocsássátok, meg nem komboltam be, nagyon meleg van. Van jelentősége ezeknek, de nincs éles határ. Az Isten követése, mivel az egy életforma, az egy úton járás, az a Szentléleknek a jelenléte, és a Szentlélek nem ugrál ki belőlünk profán, meg vallásos időszakokra bontva. Az életünk minden területén én az Úr Jézusé vagyok, az ő tulajdona megváltott engem, megvásárolt, nem is akármilyen áron, az ő hulló vére árán. Tehát akkor nincs éles határ. Minden tevékenységem az ő szeme előtt van. Úgy kellene családi életet élnem, gépkocsit vezetnem, közlekednem, vagy éppen bicikliznem, úgy kellene dolgoznom, úgy kellene kereskednem. Minden az Isten világa, és ha én hittel végzek bármilyen munkát, az ő jelenléte azt megszenteli, és akkor a legegyszerűbb, vagy akár legpiszkosabb munka is egy gyönyörűséges szolgálat lehet. Én is ezt átéltem sokszor, nem akarom ezt részletezni, mert nagyon telik az idő. Szeretnék most ahhoz az igéhez végre elérkezni, hosszas-hosszas bevezető után, amit láttok a kivetítőn, ugye a textusunk, ez is ennek a himnusz, hitvallásnak egy része, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgyhogy békességet szerzett a keresztszán kiontott vére által. Sűrű, tömény, gyönyörű hitvallás Jézus Krisztusról. Először az elejét nézzük meg, hogy tetszett az egész. De a tetszett olyasmit is jelent, hogy kedvét lelte benne, ugye a szöveg összefüggésekből ki lehet következtetni, hogy arról van szó, hogy a mennyei atya neki kedve telt benne, hogy Jézus Krisztusban kinyilvánítsa magát, ez is egy szép magyar szó, hogy kinyilvánít, azt jelenti, hogy nyilvánossá teszi, kinyílik. Nem titkos vallás ez, erről is szólt a múlt heti istentisztelet, hogy ilyen titkos szellemi tudományok egyik hívő tudja, másik nem. Ez idegen Krisztus világától. Ő azért jött, hogy kinyissa az ajtót. Magát is nevezte nyitott ajtónak. Tehát tetszett a mennyei atyának, ezt helyesnek tartja, amit Jézus által hozzánk elhozott. Tehát tetszik neki, helyesnek tartja, ha én meghallom a kegyelem szavát, tetszik neki, kedvét leli benne, hogyha én hitben élek, tetszik neki, ha tudok bűnt megvallani, megbánni, ha tudok bűnt megbocsátani, ha bármit, profán dolgokat is tudok az ő nevében, és az ő szem előtt jó lelkismerettel végig csinálni. Ez tetszik neki. Ennek a kicsi részletnek, hogy tetszett neki, ennek óriási jelentősége van, egy ilyen lelkigondozói jelentősége. Én azt hiszem, vallom, hogy talán itt Káposztásmegyeren is egy vasárnapi gyülekezetben, de ott kint Dömösön a szabadulni vágyó szenvedélybetegek között óriási volt. Ezt mindig igyekeztünk hangsúlyozni, hogy lehet, hogy most alkoholista vagy, akik ott ültek előttünk, lehet, hogy romokban az életed, lehet, hogy annyit ártottál magadnak, családtagjaidnak, hogy föl se lehet sorolni, de tetszik Istennek az, hogy te itt vagy. Tetszik Istennek az, hogy hallgatsz, hogy akarsz gyógyulni. Kedvét leli ebben az Úr. Szeretnék tovább lépni. A teljesség, ugye egy kulcs szavunk itt tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban benne van az egész teljesség, benne van minden igazi öröm, amit az ember átélhet. Ez valahogy rajta keresztül jön. Ezt is lehetne részletezni, nem szeretnék abba a hibába esni, mint a mókuskás óvónéni, de sokan tudjuk, hogy miről van szó. Röhögni mézes-mázosan, mosolyogni nem teljesen őszintén, színészkedni, játszani, azt lehet Jézus nélkül is, de az az igazi öröm, aminek súlya van, ami gyökeres, ami úgy is működik, ha az ember sír közben. Úgy is működik. Az Jézustól jön. Nélküle nem létezik. Örömről beszéltem, de beszéljünk szomorúságokról. Annyi bukása lehet az embernek, annyi próbája a hívő embernek is. De Jézus, mivel teljesség, nem lehet olyan bukásom, nem süllyedhetek olyan mélyre, ezt megint könnyebb dömösön magyarázni, mert ott összetört emberi életroncsok vannak, ezt tiszteltem mondom, hogy félreértsétek. Ember, de az élet, a teljesítmény, az élet bizonyítványa az nem egyes, hanem mínusz. De benne van az Isten szeretetében, mert ő teljesség. Tehát nem lehet olyan bukásom, nyomorúságom, hogy ne lehessek benne az Isten gyógyító szeretetében, kegyelmében. Nagyon érdekes ez a szó, teljesség, ennek is utána olvastam, ez kétféle jelentése is van a bibliai szövegben. Az egyik jelentése az, hogy teljesen tele van valami, színültig, nem hiányzik belőle semmi. Hát ilyen az Isten szeretete, ilyen az Isten valósága, a szabadítása, ezt hozta el Jézus. Ő a teljesség, nem hiányzik belőle semmi. A történelem során olyan sok mindent próbáltunk ehhez hozzátenni mi, az egyház, a Krisztus népe. Lehet, hogy elég a Krisztus, de azért ilyen-olyan szertartásokat végezzel. Lehet, hogy elég a Krisztus, de még egy kicsit ügyetlenül imádkozol. Ha úgy meg úgy tudnál imádkozni, akkor lennél te teljes, és lehet sorolni. Ha megünnepelnéd, nem a vasárnapot, hanem valami mást, akkor még teljesebb lennél. Ha így csinálnád, úgy csinálnál, semmit nem lehet mellé rakni. Teljes, színültig tele van. Van egy másik jelentése is ennek a szónak, az még olyasmit jelent, hogy kiegészítés. Hogy teljes, de kiegészítésre szorul. És ezt a jelentést talán ezt gondolták, így gondolkodtak azok az eltévejettek, a hibásan gondolkodók, a tévtanítók, vagy tévtanítást vallók, akikkel Pál ebben a kolossébeli levélben beszélget. Valamit mindig hozzá akartak tenni Jézushoz. Nem kell kiegészítés Jézushoz. Krisztusnál többet nem ad magából nekünk Isten, mert többet nem tud adni. Önmagát a keresztre adta, és odafent vár minket, ennél több nincs. A bűn bocsánatnál, ha én azt komolyan veszem, nincs több, és a kegyelemnél nincs több. Minden más csak emberi találmány. És ha máshoz ragaszkodunk, elveszítjük azt a szabadságot, amiről szintén hallhatunk a felolvasott szövegben. Meg kell térnem, és a megtérésem, az is egy ajtónyitás. Nem kell többször megtérnem, ezt is hadd mondjam, nagyobb téma. Vannak keresztény testvéreink, akik azt vallják, hogy nem két vagy három lépcsőben is meg kell térned, ilyen-olyan keresztségben. Én ezzel nem tudok egyetérteni, ma az ige nem ezt mondja. Hát vagy megtértél, az egy újjászületés, és elkezdődik az életed, vagy nem. Az más kérdés, a megtérés, mint újjászületés, másik oldalról megfogalmazva, egy folyamatnak az eleje. Fejlődnöm kell, és lehet. Tanulnom kell, és lehet, az természetes. De vegyük komolyan azt, ha az életünkben egyszer már megtörtént a megújulás. akkor nem kell újabb és újabb lépcsőket megmászni, vagy ugrani újabb magasságokat. Nem kell megfelelned senkinek, hát túl vagy rajta. És aztán Szentlélek majd dolgozik benned, és az Isten igéje is lesz fejlődés. Még egy kicsit visszautalnék András igehirdetésére, múlt héten ő is említette azt, hogy sokszor a gyülekezetek, felekezetek, részegyházak elnevezésében is megjelenik a teljességre való igény, és egy kicsit tréfásan hadd mondjam ezt, így ezen gondolkodtam, hogy ő említette, hogy van-e olyan teljes evangéliumú gyülekezet. Ha nem gondoljuk magunkról azt, hogy mi vagyunk a teljesek, akkor egy helyes elnevezés, mert jó, ha teljességre törekszünk, azután vágyakozunk, csak magamat, ne gondoljam azt magam, hogy az én vagyok. Én azt hiszem, hogy ha mi hittel, őszinte hittel, leborulva a Krisztus előtt vagyunk ebben a pillanatban, akkor ez is ebben a pillanatban teljes evangéliumi gyülekezet. Aztán vannak más elnevezések, szabad, ilyen-olyan gyülekezet. Ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban, a Szentlélek benned van, és ha a lélek ott a szabadság, akkor ebben a pillanatban ez a gyülekezet egy szabad keresztény gyülekezet. Egy katolikus, mit jelent magyarul? Egyetemes. Hát nem vagyunk mi is egyetemes gyülekezet? Ortodox, igaz hitű. Mi is lehetünk igaz hitűek, ha ahhoz a Krisztushoz csatlakozunk. Pünkösdiek, nálunk nem ugyanaz a Szentlélek dolgozik? Sőt, egy nagyon keményet mondok, de jól értsétek, Jehova tanúi. Hát mi nem vagyunk az Isten tanúi, Jézus tanítványaképpen. Tehát valahol ezek az elnevezések igazak, akkor válik veszélyessé, ha valaki magának lekerekíti azt a területet, de én vagyok. Mi is tanúk vagyunk, mi is ortodoxok vagyunk, és pünkösdiek ilyen értelemben. Szeretném befejezni az igehirdetést. Szabadításról beszélgettünk, és a békességgel fejeződik be az ige, hiszen itt hallottuk, hogy békesség megbékéltessen önmagával mindent, békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Keresztván kiontott vér, András keresztelőnél utalt erre, beszélt erről. Békesség a legfontosabb. És nem olcsó dolog. A háborúnak vannak veszélyei. A legnagyobb veszély annak, hogy ott maradok a fronton. Ha a békességem van, akkor ami óriásit nyerek. Veszélyes dolog, halálosan veszélyes Jézus nélkül élnem. Óriási ajándéka az ő békesség, amit nem én hoztam, ő hozta, ő adja nekem föntről, és én meg munkálhatom az ő kegyelméből, segítségével, munkálhatom embertársaim felé. Az a befejező mondatom, hogy az ige hirdetés ma is ilyen akart lenni, Pál apostolra hivatkozom főleg, nem magamra, és nem is Pál apostolra, hanem az Isten igéjére, amiből Pál is merített. Az kijelentés, nem vitairat. Hát nagyon érdekes műfaj. Egy himnuszos formában elmondott csodálatos hitvallás felmutatja Krisztust. Ilyen a Krisztus. Hiszem, vagy nem hiszem, vitázom, vagy nem. Az Isten kegyelmébe az is belefér, hogy egy ideig nem hiszem, az is belefér, hogy gondolkodom, vitázom, én is sok évig vitáztam vele, de maga a műfaj az nem vitairat, az kijelentés. Ilyen a Krisztus. Ha nem ilyen lenne, akkor végünk lenne. Ilyennek kell lennie a Krisztusnak. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére énekelt imádsággal. A 342. énekünk első három versét. Olyan szép ez a szöveg, egy ősi nagypénteki ének. Most nincs nagypéntek, de olvastuk az igében, hogy az ő vére által van szabadulásunk. Bocsássátok meg, hogy eltelt az idő, de én most nem vágom le ezt az éneket, mert olyan gyönyörű, mint a három verszaka, hogy az vétek lenne. Csendesedjünk el. Úr Jézus, együtt énekeltük, hogy engedd meg, hogy hozzád térjünk. Köszönjük, hogy lehetséges ilyen kérésünk. Köszönjük, hogy te magad vagy a kezdeményező. Köszönjük minden szavadat, amit akár ma vagy eddig életünk során hallottunk, ami eljutott a szívünkig. Kérünk, hogy újítsd meg az életünket. Látod, hogy mindannyian éppen hol állunk. Köszönjük a reményt, hogy mindig van tovább. Kérünk, emeld fel a fejünket, hogy ne ragadjunk bele a saját ügyeinkbe, nyomorúságainkba, örömeinkbe. Mindig tudjunk tovább látni, tudjunk téged látni. Tudjuk azt, és érezzük, hogy mindenek felett való Úr vagy. Nem eshetünk ki a kezedből, a kegyelmedből, nem feledkezel el rólunk egy másodpercig sem. Legyen áldott a neved, hogy ilyen minőségű a te szereteted, és hogy ezt elhoztad, és itt vagy közöttünk, és beszélhetünk veled, és meghallgatsz minket, és meghallgathattunk téged. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünket, a közösségünket, hittel, reménységgel, szeretettel, könyörülj a népünkön, országunkon. Kérünk, hogy áld meg a vasárnapunk hátralevő részét, és életünk, földi életünk hátralevő részét. Köszönjük, hogy itt vagy ígéreted szerint. Köszönjük az imádság lehetőségét. Amen. Most együtt hangosan imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk záró éneke következik, utána majd az áldás. az új énekes füzet 138. énekét fennállva énekeljük.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Isten velünk, áldás, békesség, viszontlátásra.